Tisztelet az édesanyáknak konferencia. Dr. Botos Katalin közgazdász professzor előadását hallják a nyugdíjas anyákról, nagymamákról.
Numen est omen, Katalin. Novák Katalin, ahogy kezdte, én nem tudtam, hogy így fogja, és én magam is így gondoltam ezt a mai előadást. Nem gondoltam őszintén szólva, hogy egy workshop jelleggel mondjuk részletében Demény professzornak, és hát kedves kollégámnak, Mészáros Juskának a részletes anyagaival, vagy netán a Benda Jóska Fél anyagokba belemerüljünk, mert erre ez a konferencia nem alkalmas, hogy egy workshop kell, ahol valóban van mód az eszmecserére, és sokan vannak itt, akik a témához szintén hozzá tudnának, tréfásan mondom, vakantani, tehát sokan tudnának beleszólni. Én is úgy gondoltam, hogy ez egy anyáknapi rendezvény, és én is személyes dolgokkal kezdeném. Először is azt szeretném mondani, ha már itt vagyunk a Kop Mária intézetben, még igazán nem tudtam, hogy a fal is tele lesz dekorálva Kop Máriával, de itt egyet én is hoztam, gondoltam, hogy ráhangolásképpen gyerekkori barátnőm volt, ott vagyunk, Mária van ott a háttérben, mint ifjú leányzó. Tehát ilyen régóta tart nekem a kapcsolatos, nem csoda, hogy szakmai szempontból is mindig egyfajta harmónia volt, például ebben a kérdésben is köztünk. Először csak meg akarok egy pár képet mutatni, aztán utána beszélek képektől függetlenül, mert az idő nagyon rövid néhány fontos kérdésről. Ugye az előbb azt mutattam volna, hogy anyák és nagyanyák szerepe a családban, ezt vagy kibontom, csak akarom hangsúlyozni, hogy anyák és nagyanyák nélkül nők, és az itt vagyunk egy pár teremben, meg úgy azért olyan 50%-nál egy kicsit többen a társadalomban is, nők nem tudnak boldogulni. És hogy ennek a kérdésnek a súlya társadalmilag nincs a helyén, ebben teljesen biztos vagyok. Tehát az intézményrendszer ezt nem kezeli, egyáltalán ennek nagyon világos példája volt, amikor a nők nyugdíjkorhatárát azonosra emelték a férfiakkal, éljen a liberalizmus, éljen az egyenlőség, minnyáján egyenlőek vagyunk, már szülünk is gyereket férfiként is. Ugye? Ugye most már azt sem elérjük lassan. Ez azért nem jó, mert az én példám is világosan mutatja, hogy az én édesanyám nélkül, a nagymama nélkül, aki a családunkba jött, én nem tudtam volna felnevelni a gyerekeimet. Azért mondom, nem tudtam a munkavilágába bekapcsolni. Fogalmazunk így, nem hangzik olyan jól, hogy nem tudtam volna karriert csinálni, mert Isten látja lelkemet, levegyék szerintenségnek. De hát azért egy rohadt nagy karrier, nem? Hogy ott állok Antal József mellett, és a pápa kezet fog velem, mint a kormány tagjával. Lehetett volna ezt elérni úgy, hogy legyen gyerekem is? Hogy négy generációs család éljen együtt egy pici lakásban mellesleg? Lehetett volna úgy, ha nem fogtak volna össze a nagyszülők? És rengeteg mindent tudnék mutatni erről, hogy mit lehetett elérni egy nőnek, Isten adta tehetség, az az ő ajándéka volt, annak, de csak úgy, hogy mögöttem álltak. Hát hogy vállalhat az ember egyáltalán egy munkát el, hogyha nem tudja azt, hogy amikor egy fontos tárgyalása van, hogy azon részt tud venni? Vagy ha az a fontos tárgyalását egész idő alatt azon izgul, hogy mit csinál a gyerek egyedül otthon? Lehetetlen. Nincs helyén kezelve ez a dolog. És még egy ilyen kis apróság. Rengeteg csodálatos idézetet gyűjtöttem össze magamnak az anyák tiszteletéről. Talán valaki még ismeri ebből a korosztályból a Dithürambos a nők című gyönyörű kis gyűjteményt, amelyben az anyáknak szóló versek szépségesen szerepelnek. Csodálatosan ír a magyar irodalom az anyákról. Valamikor régen, mert ez már elég régen volt, mert azóta már kötőszóvá vált a rossz lánynak titulált anya, gondoljatok csak bele, abban az időben, amikor még én fiatalasszony voltam, és patronáltam 8 évig a Hűvösvölgyi Nevelőotthon gyerekeit, addig ott az egyik romániai kisfiú, akit itt neveltek nálunk, akit lebüdös románoztak, és a K anyádat mondták, bocsánatot kérek, neki ment, pedig tényleg az volt az anyja. A gyerek ölt azért, hogy az anyja. Hova lett ez? Arra gondoltam, hogy ezen a konferencián én ezt a gondolatot is felvetem. Mindamellett a sok szakmai dolog, mert szeretném mondani, hogy legalább annyira szeretem az irodalmat, mint a szakmámat, de hát azért a szakmám se rossz, amit abban produkáltam. Tehát azért mondom, hogy szakmai mellett ez a kérdés pszichológiai, szociálpszichológiai kérdésként felvetődik, hogy hova lett az anyák tisztelete. Hogy úgy beszélünk az anyákról, hogy beszélünk? Tisztelettel. Lehet, hogy nem gondolták, hogy erről fogok én itt beszélni. Lehet, hogy nem is erről kellene, de engem feszít, hogy elmondjam önöknek, hogy én azt gondolom, hogy a Bibliában, amit máma már egyszer-kétszer idéztünk, azért benne van az is, hogy apák, legyetek méltók arra, hogy gyermekeitek tiszteljenek benneteket. Ez egy rendkívül fontos dolog, és ne felejtsük el, hogy nem csak a negyedik parancsolat van, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hanem hogy az apák és anyák legyenek arra méltók, hogy őt tiszteljék. De miért alakult ki, hogy az apák és anyák, adott esetben mondjuk épp a ilyen-olyan anyád, hogy lett, hogy ő ilyen lett? Miért lett? Hogy lett, hogy a gyerekek úgy érzik, hogy nem kell annyira tisztelettel lenni az édesanyjuk iránt? Kedves barátom, én nagyon figyeltem végig összes eladást Mészáros Jósuskának, bocsánat, hogy így mondom, elnézést kérek. Tehát tulajdonképpen ugye azt keressük, hogy a Jóska is mondta, hogy a hivatkozott így a bibliai háttérre, meg arra is utalt, hogy milyen mennyiségben vállalnak ma már, mert megváltoztak a körülmények, vállalhatnak gyereket. Mert korábban nem volt kérdés. Azt mondta Mészáros úr, hogy nem volt kérdés, hogy jön a generáció, és egy olyan karácsonyfaszerű demográfia korfa van előttünk, a sok gyerek és kevés öreg. Most megfordult, kevés gyerek és sok öreg van, ugye? Hogy lehetett ez? Úgyhogy közben spanyol viasz feltárta az emberiség, és meg lehet akadályozni, hogy a gyerekek megszülessenek, vagy ha megfogantak, el lehet őket tenni lábaló. Mellesleg a világ nagyon jelentős részén még most is úgy van, mint a Taygetosz idejében, hogy a megszületettet is elteszik lábaló, és nem társadalmilag igazán bűn. A világ jelentős részén. Na, Európában talán igen, de azért találunk csecsemőket a kukába. Ugye? Tehát azért mondom, a nagyobbik baj az, hogy már eleve meg lehet akadályozni, hogy megszülessenek. Na most figyeljen ide, kedves, tisztelt hallgatóságnak, nagyon köszönöm, hogy ezen gondolatomat is meghallgatja. Önök szerint nem elgondolkodtató, hogy a gyerekek úgy állnak hozzá, ahogy Vörös Sándor állt annak idején, hogy miért szült, miért szeret, ha örökké élni nem lehet? Ez egy filozófiai kérdés, ez azért keveseknek a gondolatvilágával jut el elég magasra. De az azért nagyon sokaknak megfogna a fejében. Mit hallottunk most? Többektől itt, akik statisztikát mondtak, hogy 30% van legalább, akinek nincs egy darab gyereke sem, mert párkapcsolata se igen van. Önök hogy gondolnák, ha most lennének ebbe a helyzetbe, mint fiatal lány? Istennek nem találnának párt. Azt mondom, édesanyám, miért szültél a világra? Jó, régen is volt ilyen, hogy kedves édesanyám, drága édesanyám, miért szültél a világra? Dobtál volna inkább az a varostiszába. Ne lettem volna senki megund babája. Ez régen is fájdalmas érzés volt, de most tömeges. Úgyhogy én, noha, messzevenen támogatom minden demográfiai fellendülést hozó javaslatot és a családok támogatását messzevenen támogatom, de felhívom a figyelmet arra a társadalmi jelenségre, hogy el kell ahhoz jutni, hogy elköteleződésre alkalmas emberek legyenek, akik vállalják mindazt, ami egy családi kapcsolat felvásával jár, és ne szinglik legyenek tudatosan, avagy, és ezt érzem fontosabbnak per pillanat, kényszer szinglik. Nagyon sok a kényszer szingli, aki szeretne gyereket. Én most azonnal a két kezemen gyorsan 8-10 ilyen fiatal tudnék a ismerősi körből megszámolni, aki szeretne, nem talál olyan társat, aki hajlandó elköteleződni. Hogy ennek aztán még milyen okai vannak, anyagi, stb. Okai, ebben most nem akarok belemenni, de tény, hogy ezzel foglalkozni kell súlyának megfelelően. Most azért elérkeznék a mondani valómnak a szakmai részéhez, nézem az órát, és ígérem, hogy nem leszek túlságosan hosszú. Először is összefoglalnám a személyes részből azokat, amelyek általánosíthatók. Tehát az első dolog az, hogy a gyerek neveléséhez a családnak, az anyára, az édesanyára végtelen, különösen arra, mind a kettőre szüksége van, de az anyára feltétlenül, és ezért nagyon fontos, hogy ez a anyai, nagyanyai láncszalt ott álljon a gyermekek mögött, ez megfontolandóvá teszi. Mint ahogy oly sok minden a liberális világban átgondolandó, mert álságos az egyenlőség, ahogy mondtam, nem szülünk, hogy nem szültök ti fiúk gyereket, még egyelőre. És ez az ebből fakadó korlátozottság feltétlenül különbség, ne mondja már senki, hogy nincs különbség. Hát van. Nem baj. Mert a Biblia így mondja, férfinek és nőnek teremtette az embert. Bocsánat, milyen jó, hogy a magyar nyelv az ember fogalmat mind a kettőre értelmezi, nem? Az is ember, ugye? Lány, de jó, ahogy mondta annak idején Varga Domokos, ugye? Tehát az is ember. Ezzel szemben ezek a szerencsétlen angol szászok állandóan hien sivel kell, hogy operáljanak, mert nem tudják összefogóan értelmezni az ember fogalmat. No tehát, nem vagyunk egyformák, és ezt a nem egyformaságot elismerni, ez nem diszkrimináció, hanem a diszkrimináció kiküszöbölése. Másik, hogy azt mondtam az előbb, hogy nagy családban éltünk együtt, 4 generáció 50 négyzetméteren. Írd és mondd. Ugye ma, amikor azt mondják a fiatalok, hogy nincs előttük perspektíva, nem látnak lehetőséget, nem tudnak saját lakást szerezni, belátható időn belül csillagászatban vannak a bérleti díjak, stb. Nagyszerű a csok, de hát ezzel együtt nagyon nehéz a lakáshelyzet. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi ilyen kis helyen is meg tudtunk, de nem volt könnyű, azért ezt lássuk be, de ez is azt mutatja, hogy a gazdaságpolitikának, egy családorientált gazdaságpolitikának, ahogy ezt a miniszterelnök úr szavaiból kiolvashatjuk, erre alapozó gazdaságpolitikának figyelemmel kell lenni, hogy olyan lakáspolitikát folytasson, azokat preferálja az olyan lakások építése, nem kell rá erőszakolni típusházakat. Na de hát azért lehetne abba az irányba befolyásolni az építészetet és a gazdaság összönzéseket is, hogy olyan lakások épülnek, amiben elkülönült lehetőségem a kisház-nagyháznak. Már úgy értem ezt, régen így volt megoldva a két generáció, vagy a több generáció, három generáció együttélése, hogy volt a kisház, meg a nagyház. Menjenek el vidékre, és ezzel a szemmel nézzenek körül. Bárhol. A vidéken, ahol még van régi ház. Mindenütt a portán, hogy van kisház, nagyház. Egyikben laktak az öregek, a kisházban, másikban a életerős munkabíró ember és a gyerekek. Aztán időnként cseréltek. Jött a fiatal házas, akkor az lakott a kis házban, még amíg nem jött a gyerek, aztán ugye átvett a dolgokat. Tehát ez egy fontos dolog, hogy a lakáspolitikában erre figyelemmel legyünk. És a harmadik, amiről még nem is beszéltem igazán, hogy a szocializációban, az identitás megtalásában a nagyszülőknek ezenben kimondotta, nagyszülőknek általában, aláhúzom én is, nagyon aláhúzom apák napját, úgyhogy nagyon aláhúzom. De én nem is tudok a kérdésről igazán elkülönülten beszélni, de tény és való, hogy a nagyszülőknél a nagymama volt a legtöbbet otthon, és ő várta a gyerekeket, és kérem szépen az én személyes életpéldámban csak annyival tudom alátámasztani, hogy nálunk a gyerekek adtak enni a beteg nagymamának, és a beteg nagymama gondoskodott róla, amikor ő otthon kellett, hogy maradjanak, hogy ne kelljen az anyának kiesni a munkából, de emellett rengeteget mesélt, rengeteg szépséges történetet tudok, a gyökereket, az identitás megerősítését szolgálta ez. Ha erre nincs lehetőség, könyörgöm. Miért akarjuk minden, most Jóska aláhúzta, hogy 65 év, 65 év a nyugdíjkor, határ, tessék, Tomás, igen, mert utána még a nők sokáig élnek, tehát értem én ezt, hogy miért így kellenek lenni. Azt hiszem, hogy mindent értek a jelenlegi szabályozás pénzügyi korlátaiból, különösen már csak azért is, mert pénzügyminiszter helyettes voltam. Tehát azért tudom, hogy ez mivel jár. De gondoljunk csak abba bele, hogy ha nincs arra módja a mamának, nagymamának, hogy ott átvéve a anyaszerepet átmenetileg, és erre fölkészítse a gyerekeket, akkor hogy alakuljon ki bennük, ha nincs erre ideje? Soha senkinek, mindenki dolgozik. Már rég fölnőtt a generáció, a manaj még mindig dolgozik. Én nagyon sok ilyen problémát látok egyetemi kollégáimnál, fiatal kolléganőm, hogy hát sajnos bajba vagyok, mert hát édesanyám még nem tud segíteni. Mert még dolgozik, és most ő ott van, adjunktus, és kéne docens legyen, és nem tud eléggé dolgozni, pedig hát most a második gyerekét várja. Ugye érthető, hogy azért mondom, hogy a differenciák elismerése nem igazságtanság. Akkor most néhány gondolatot szeretnék kiemelni, és ez a három kenyér legendája, ami oda föl van írva. Mészáros Juska is említette, de mint professzor úr előadásából is, Benda Juska kifejtegetésebb is világosan kiderült, hogy ugye egy családban a munka az azért a legfontosabb, mindig ezt szoktam mondani a gyerekeknek, ne kövezzenek meg, hogy nem a család, hanem először a munka, mert arra kell berendezkedjél, mi van, ha nem találsz magadnak párt, és egyedül mondasz, meg kell élned a munkába. Ez az első. És úgy, ahogy ezt a Mészáros József mondta, hogy tegyen rögtön félre, tegyen rögtön, akinek nincs még családja, az készüljön fel a fedezett alapú nyugdíjrendszer valamilyen formájára, hogy ki tudja egészíteni. Ez azért is nagyon fontos lenne, mert a későbbiekben, ha valóban megvalósul az, amit ezek után Demin professzorra visszamutatva Botos Jóskáék is javasolnak már nagyon régóta, és ezt Mészáros is nagyon jól tudja, két csatornás nyugdíjrendszer bevezetését javasoljuk. Azt javasoljuk, hogy tekintsük már úgy a gyereknevelést, ezt előbb hallottuk, mint egy természetbeli járulékfizetést, amellyel hozzájárulunk a humán tőke képzéséhez. Ahhoz a humán tőkéhez, ami nélkül nincs reál tőke, bocsánat. Hát nincs az a technológiai újítás, amit ne valaki találna ki, aztán megvalósul és anyagiasodik. Na de ember nélkül ez, bocsánat, nem jött volna létre. Tehát a humán tőkének az eszméletlen fontossága a természeti tőkével egyetemben, amit most felélünk nagyban. Ez a három tőke, reál tőke, humán tőke, természeti tőke, humán tőke végtelen fontossága messze nem nyilatkozik meg abba, hogy az abba történő befektetést nem is tekintik befektetésnek. Mi tehát úgy fogjuk fel a nyugdíjat, valami hasonlót mondott Mészáros úr is, hogy az a járadék, amit kapunk, az ennek a befektetésünknek a törlesztése. A három kenyér legendája így szól, van, aki már többször hallotta tőlem, de ismétlés a tudás anyja. Az indiai pékboltba bemegy az ember, és vesz három kenyeret, és minden nap ezt csinálja. Megkérdez a pék, miért vesz mindig három kenyeret? Mert egyet kölcsönadok, egyet törlesztek, és egyet meg megeszünk a feleségemmel. Hogy? Hát egyet kölcsönadok a gyerekeimnek, hogy eltartsanak, ha öreg leszek, egyet meg a szüleimnek adok, mert ezzel törlesztem, hogy engem felneveltek. Én azt hiszem, hogy ez a példabeszéd, ez nyugodtan a nyugdíjreform szlogenjévé válhatna. A három kenyér. Olyan jövedelemmel kell a család egészének rendelkezni, és összekombinálva a munkajövedelemből, adott esetben a társadalmi szociális juttatásokból, hogy elegendő legyen arra, hogy ebből fizetett járulékok adók révén is, újraelosztással is esetleg, a nyugdíjas korosztály eltartható legyen, és a gyereknevelés is megvalósítható legyen. Igen, a gyermek, ahogy Andor Rudolf is írta, közjószág. Erre mindenkinek szüksége van, annak is, aki nem tudott, vagy nem akar gyermeket vállalni. Egy biztos, hogy maga helyébe nem állított járulékfizetőt, maga helyébe nem állított egy olyan embert, aki majd megtermelje azt a jövedelmet, amelyből neki is jut majd, amikor ő lesz idős korosztályú. Ezért világosság kell tenni a társadalomba, hogy egy igazságtalan a helyzet van, erre többen utaltak most az előző előadások során, gondoltam én, hogy így lesz ez, hogy igazságtalanság van, mert aki most gyereket vár, az rosszabbul él. Katalinnak a szavait a nagycsaládosoknál láttatok. Az rosszabbul él, már most is rosszabbul jár majd a nyugdíjába. Ez egy igazságtalanság. Na most én nem vagyok a liberális, pláne nem a 19. századi nemzeti liberalizmusnak nem vagyok ellensége, de akkor üljünk fel erre a lóra, és mondjuk azt, hogy hát az igazság jegyében, az igazság és igazságosság jegyében, az igazságtalan helyzet kiküszöböléséről van szó, nem újabb igazságtalanságok keletkeztetéséről, az, hogy bezzeg a gyerekesek most jobban fognak járni. Mihez képest először is hallottuk, hogy milyen arányú családokra hárul a teher. Most a Mészáros József elmondta világosan, hogy az időskori költségek azok már társadalmasítva vannak, de a gyermeknevelés nincs. Az még mindig a családok terhe zömében, akkor is, hogyha sokat segít az állam. Ennek következtében tehát úgy kell a dologhoz hozzáállni, hogy a nyugdíjrendszerben ismerjük el a gyereknevelést, és akinek pedig erre nincs költsége, ezt is hallottuk, erre azaz tegye félre. Így egy igazságosabb helyzet jöhet létre majd. Sokaktól hallottam, Demény professzor úr is említette, hogy az egy probléma, hogy mi csak még a jövőről beszélünk. Igen, a jelenlegi nyugdíjas korosztálynál való jobb elismerését a gyerekeknek valamilyen formában elképzelhetőnek tartom, de semmiképpen nem mond teljes mértékben, mint ahogy a következő generáció, mert most már nem tud hozzá valaki igazodni. Annál olyan reformokat lehet és szabadna bevezetni csak, amelyekhez a társadalom hozzá tud alkalmazkodni. Ha azt mondom, hogy akkor lesz majd több a nyugdíjat, ha gyerekeket is nevelsz, nem csak megszülsz, felnevelsz, és szakmára tanítatod, mert egy tudásalapú társadalomban ilyen következő generációra lesz szükség. Ha ez így van, akkor azt el tudom ismerni, ha nem, akkor sajnos, akkor nem igazán. No tehát ezt a gondolatot szeretném még háromszorosan aláhúzni, hogy a felnevelt és tanítatott gyerekeket kell majd annak idején honorálni. Kedves hallgatóim, azt gondolom, hogy a nyugdíjreform összefügg egy komplex gazdaságpolitikával és társadalom lélektani hozzáállásbeli változásokkal, amelyet a lelki egészség, a nevelés, a családi életre nevelés, az értékek más megmutatása a médiában, és mindez segíthet együttesen, csak akkor érhetünk el eredményt, és akkor adhatjuk meg az édesanyáknak és a nagymamáknak is azt a tiszteletet, amit megérdemelnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Dr. Botos Katalin közgazdász professzor előadását hallották a nyugdíjas anyákról, nagymamákról.
Mária Rádió.